Üdvözletem! Megígértük, megtettük, ugye egy hét késéssel, de mégiscsak...
Meggyógyultam.
Igen.
Én is. Nagyjából.
Szuper, mindenki jól van. Szóval akkor ugye a választások előtti műsorban beszéltünk arról, hogy akkor beszélni fogunk a választások után is arról, hogy mi a helyzet, meg hogy ti hogy láttátok, méghozzá Pulai András a Publikusztól.
Sziasztok!
És Ender Zoltán az Iránytűtől.
Jó napot kívánok, szervusztok!
Na, első kérdésem, András, az hozzád szól. Miért tetted ezt velem?
Nem én tettem veled,
hanem nem. A... Bemegyek a boltba, rám néz az eladó? Mi van azzal az ollóval, Dévényi? Mi van azzal az ollóval? Kivel jön a postás? Nem, mi van az ollóval?
Az olló
tényleg... Mélek lettünk.
Ide is eljutottunk. Az olló tényleg zárult, aztán a végén kinyílt az a helyzet. Az ollók már csak ilyenek.
Hát...
hogy tudod, hogy így kíván nyitódnak.
Ezen még egy kicsit még győzködj, jó?
Ennek nyilván mindennek van nagyon hosszú és részletes szakmai és módszertani magyarázata is természetesen, amivel kapcsolatban egyébként meg fog jelenni a G7-en egy hosszú írás, ahova én is kontribútáltam valamikor egy-két nap múlva, már hogy a mi megjelenésünk után egy-két nappal később, aztán jön mindenkinek a figyelmébe, de hogy valójában tényleg az történt, hogy nyilvánvalóan mi legalábbis ugye leálltunk a mérésekkel 4 nappal a választás előtt, és 4 nappal a választás után sok minden tudott történni. És nem ez az első olyan alkalom, amikor sok minden történik a választásoknak a legvégén. Például 4 nap alatt a Fidesz elköltött 4-5 milliárd forintot arra, hogy Márki-Zay Péter háborúba akarja vinni az ifjainkat. És míg ez a dolog előtte nem vagy minimálisan működött, az a dolog az alatt a 4 nap alatt teljesen beütött. Aki ugye olvasgatja a 20-kás nagyvárosi fiatalok kalandjait a vidéken, kultúrsokkal összekötött kalandjait a vidéken, ezenek a leírását különböző Facebook oldalakon, meg most már újságcikkekből is feldolgozza, az láthatja, hogy úgy ment be nagyon sok szavazó szavazni a szavazófülkébe, hogy nehogy csak az legyen, hogy és azért szavaz, és azért szavaz úgy, hogy nehogy Márki-Zay elvigye a gyerekét, unokáját, akármiét Ukrajnába katonának, és úgy tűnik, hogy az a narratíva a legvégére, amit az ellenzék épített, úgyis, mint hogy Kelet-Nyugat, Európa, Oroszország, Putyin, nem Putyin, az nem, hogy nem épült meg, hanem dugába dőlt, Budapesten valamennyire megépült, de hát ugye Budapesten a választóknak csak a 20-18-19%-a él, és annál is kevesebb szavaz. Szóval az a része meg nem épült meg, és az viszont megépült, hogy...
De emlékszem, mondtam, az én két fideszes ismerősöm is küldött saját cuccot, és abban gyakorlatilag még kicsit alá is becsülték magukat, de hogy egy nagyon elsiklő győzelemről beszéltek, és amikor te mondtad ezt az álló dollót, akkor én megmondtam így a kamerában, hogy ennyi dezinformáltatok engem, aztán utána amúgy szórtam a fejemre, és írtam nekik, hogy mégse dezinformáltatok, de hogy akkor az hogy lehetett, hogy nekik megvoltak ezek, nektek meg nem voltak?
Senkinek nem volt meg egyébként. Tehát azért fontos észrevenni, hogy az összes mérés a hiba határ kétszeresével volt odébb. A legvégén. Az összes mérés.
Most láttam egy ilyen táblázatot, hogy a medián volt ugye a legközelebb.
Az is a hiba határ kétszeresével voltál, 6 ponttal volt távolabb. Sőt, még ugye ott olyan dolgokat mondtak még a választás napján, hogy hát valószínűleg kisebb lesz a különbség, mint amit mi mértünk. Mindenki mondta a fideszes világban is, hogy biztos, hogy nem lesz 2/3, fel sem
merült. Még a választás napján is.
Sőt, még az urnazárás után is mondták. Ugye nem tudom, hogy végül ez nyilvánosságra került-e vagy sem, de volt ugye egy neres exit poll, aminek messze nem az lett az eredménye, mint ami lett a cucc, már hogy a választás eredménye. Szóval, hogy valójában mindenki mellette volt, és a legvégének. Még ugye készültek a választás napján is kutatások, mi akkor nem készítettünk, Azoknál is a hiba határ kétszerese volt a különbség. Szóval...
De nem magyarázata. De meg, ha ez tényleg így van, akkor most nem, pont ide jöttök is ilyeneket kérdezek tőletek, de hogy akkor van bármilyen értelme méricskélni, hogyha...
Van, persze. De
persze, hogy van.
Abszolút van.
Most így nehéz.
Köszönjük szépen. De tényleg, hát hogyha ha ilyen nagy difik állnak, vagy jönnek ki, akkor mi értelme van? Győzzetek meg.
Tehát nyilván... Tehát társadalmi csoportoknak is tudjuk mérni a véleményét különböző kérdésekben. Egy közlemény kutatónak nem az a cél, hogy 4 évente bemondjon egy számot, és hogy akkor az, ha nem jön be, akkor az egész szakmának semmi létjogosultsága nincs. Tehát azért szerintem az a közlemény kutatás, mint téma, ennél kicsit árnyaltabb, tehát akár csak mit tenni, egy benzinástoppal kapcsolatban, ettől még érdemes ugyanúgy kutatni, vagy bármilyen más társadalmi kérdéssel kapcsolatban. Én egy picit ugye nehéz helyzetben vagyok, mert nekünk több mint fél éve nem jelent meg nyilvános kutatásunk. Hát részben ennek azért vannak bizonyos okai, amiket nem feltétlenül szeretnék feltárni, de hogy azért magunkba kell nézni, ez biztos. Ez biztos. Annak erre, hogy én azért azt mondtam, hogy legalább azért az 5% pont. Ugye ebben a műsorban mondtad, hogy valami eredményt mondjunk be. Én akkor azt mondtam, hogy egy 5% pont. Választások napján ez 6-7-re gondoltam egyébként, ami ez 120 masszív mandátum. De hát nem, azért nem 100, a 120 azért nem, ha 135. Én is keresem az okokat. Néhánynak próbálok azért utána menni, szerintem jó eséllyel. Az egyik az, hogy tényleg nagyon nehéz bemérni az utolsó 48 órát. Pláne úgy, hogy tényleg mi is szombaton leraktuk a telefont, de hát az utolsó olyan kutatás, amit alvállalkozóként végeztünk, az nem szombaton indult el, hanem szerintem még csütörtökön talán. Tehát az utolsó órákat nehéz közleménykutatóként mérni, ez az egyik.
Most ugye azt tudjuk, hogy 10%+ az utolsó egy-két napban dönt. És hogyha ők mindegyik egy irányba dönt, már pedig most az látszik körülazódni, hogy ők szinte mindegyik egy irányba döntöttek, akkor azt mi nem tudjuk bemérni, mondom, hogy csütörtökön letettük a lantot, és csütörtöktől már vakon repít.
És amit még esetleg gondolni vélek, hogy ugye az az ideális, hogyha egy közleménykutatási mintába minden embernek pontosan ugyanennyi esélye van bekerülni. És azért vannak olyan népcsoportok, akiket, vagy olyan személyek, akiket mi kisebb valószínűséggel érünk el. Tehát például nagyon kell izzadni ahhoz, hogy egy általános iskolai végzettségű emberrel beszélj, de egyébként honnan tudjuk azt, hogy az az általános iskolai végzettségű ember, akiket elértünk, mondjuk az a 150, az egyébként reprezentálja valójában annak a körülbelül 2 millió vagy 2,5 millió választónak a véleményét, aki szintén általános iskolai végzettségű. És azért, amikor megnézegettem a választási adatokat, ott azért én azt gyanítom, hogy eddig volt egy olyan polarizáció, ami nagyon-nagyon erős volt, erősebb, mint a másik, ez a települési lépcső szerinti. Tehát minél nagyobb egy település, vagy minél vagyonosabb egy település, annál gyengébb a Fidesz. És azt sejtettem, hogy ez a tendencia talán folytatódik tovább, de egyébként nem feltétlenül csak ez történt, hanem megerősödött egy iskolai végzettség szerinti polarizáció, és így megnézegettem, hogy az utolsó 3 mérésben 5-6-7-szeres volt a fideszes arány az általános iskolai végzettség körében, és a szakmunkásnál is 2-szeres, 2,5-szeres, ami brutális.
Én is voltam szavazatot számlálni, erről már tudom, hogy már unják, ti még nem unják, majd most unjátok meg. Szóval, hogy gondoltam már rátok közben, mert hogy az én szavazókörömben, Szabolcs-Szatmár Bereg 5-ös, ebben a 3-as választó, vagy szavazóköre, ott 360 valahányan szavaztak, és 360 valahányból 250 roma volt, és a 250 romából olyan 50-60 analfabéta. És pont az járt a fejemben, a sok egyéb mellett, hogy például ezt a réteget ti soha büdös életben nem tudjátok elérni. Miközben jelentős számban kell szavazni, és egyébként háború is béke vonal mentén.
Ahogy mondtam.
Viszont akkor meg megint csak adódik a kérdés, hogy akkor mit lehet kezdeni ezekkel a És most, most maradjunk, oké, a többit értem, marketing, reklám, itt tudom én, bármit lehet mérni, meg van funkciója, de mondjuk ilyen szempontból akkor lehet kidobni az összeset, nem?
Hát most akkor mondjam azt, hogy decemberben napvilágra került egy mérés, amit mi végeztünk, és akkor nagyon-nagyon sok durva dolgot kaptunk a fejünkre, és az volt a végeredmény. Tehát, hogy én egyébként azt gondolom, hogy akkor jobb helyzetben volt az ellenzék.
Valószínűleg
tehát,
akkor nem az volt az
eredmény. Tehát akkor nem az volt az eredmény, ami végül most így utólag az ember kiszorozza, osztja azt, amit ami kiszivárgott valaki által, akinek valószínűleg nem jó szándékai voltak. De tehát így van, tehát nekünk azért bizonyos módszereket újra kell gondolni. Ez teljesen biztos. Mondom, nekem nehéz mások helyett beszélni, mert mi ugye semmit nem tettünk ki a kirakatba, hogy esetleg nálunk mi van. Tehát mi fővállalkozóként országos kutatást jó ideje nem csináltunk. Amit még esetleg el tudok képzelni, hogy több cég tudtommal nem feltétlenül nyers adatokat hoz nyilvánosságra, hanem azokból kutatói becslést készít. Mire gondolok? Például besúlyozza a politika iránti érdeklődéssel, mert mondjuk a közvéleménykutatások felül mérik azokat, akik nagyon érdeklődnek a politika iránt, és alul mérik azokat, akik kevésbé. Vagy a 2018-as voksal besúlyozza. Tehát mit te azt látja egy közvéleménykutató, hogy fú, nagyon túlmértük a Fideszt, akkor ott valamit vissza kell súlyozni, mert nekem nem az jött ki, hogy 47,4%, mint amit kapott a Fidesz 2018-ban, hanem az jött ki, hogy 58. És ezeket a módszereket viszont azt hiszem, hogy részben el kell felejteni, vagy át kell gondolni.
Mi ezeket a módszereket szerencsére sohasem használtuk, de kétségtelen, hogy mondjam, 4 évente amúgy is újra kell kalibrálni a műszereinket, most nyilvánvaló, hogy újra kell, sajnálatos módon mindenkinek. Ugye mi abból indultunk ki ezekben az időszakokban, hogy ezek a módszerek minket jól szolgálnak. Mi mértük a fővárosi, meg több nagyvárosi főpolgármester, illetve polgármester választást legpontosabban és tűpontosan, csomó vidéki városban is egyébként, nem csak a főpolgármester választást. Mi mértük az előválasztást a legpontosabban, mi mértük a kóta népszavazást a legpontosabban, az összes szám a kóta népszavazáson nálunk hivatáron belül volt, a részvétel is a rontott, vagy nem rontott, hanem a direkt, hogy mondják ezt, érvénytelenített szavazatoknak az aránya is. És nyilvánvalóan volt bennünk egy ilyen lendület, hogy hát akkor valószínűleg a dolgokat mi magunk is jól csináljuk. És nyilvánvalóan kiderült, hogy ez csak részben van így. De persze az is benne van, hogy egyrészt volt a dolgok, amik azután történtek, miután mi már letettük a lantot. De nyilvánvalóan valamilyen módon újra kell kalibrálni a módszertanainkat. Van egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy mi csináltunk egy kutatást egy külföldi megbízónak a választások legvégén, némileg más módszertannal, mint ahogy szoktuk. És ezzel most itt coming out-olok, ezzel a történettel, mert igazodni kellett ahhoz a módszert ahhoz, amit a nemzetközi stáb felállított, és ott nyilván nem a mi kis magyar helyzetünk volt a fontos. Ez a változásoknak legvégén készült egyébként, nem is hoztuk nyilvánosság az adatot, és azok a módszertani változások, amelyek csomó apró különbséget jelentettek a általunk begyakoroltakhoz képest, meg az elmúlt 4 évben csináltakhoz képest, de nyilván mégiscsak összeadódtak, és meglehetősen pontos eredményt hoztak ki. És kérdezte is a koordináló nemzetközi kollega, hogy hát mi van, de látja az 2 héttel a korábbi adatunkat, ami eznek azért elég ellentmond, és lehetséges, hogy 11-2 pont változás van az elmúlt 2 héthez képest. És mondtam, hogy hát ez nem túl valószínű, írtam neki vissza e-mailben, nem túl valószínű, nem is passzol abban a mintázatban, amit látunk, de majd utána nézünk. A választások nem volt időnk utána nézni, aztán a választások megmutatták, hogy valójában azok a kis módszertani változások, amiket ott eszközöltünk, azok egy sokkal pontosabb eredményt tudtak adni, mint azok a módszertanok, amelyekkel korábban mentünk, viszont korábban pontosabb eredményt adtak. Hogy miért adtak azok pontosabb eredményt, akkor és miért nem adtak most, az valószínű, hogy pont ebben a dologban keresendő, ebben a 2 dologban az egyik, az, hogy bizony történtek események az utolsó 3-4 napban. Tudjuk, hogy 10%+ az utolsó pár napban hozza meg a döntését, és most az lett a legvégén, hogy aki ellenzékre szavazott volna, és bizonytalan, azok nem mentek el szavazni. Egyébként látszik a területi mintázatból is. Illetve aki kormánypártra akart szavazni, és bizonytalan volt, azok meg elmentek szavazni. Nagyon nagy arányban, sokkal nagyobb arányban, és ez eltorzította abba az irányba a dolgot. Ez volt az egyik, a másik pedig az az, hogy ezek a telefonon, meg a kutatás bevett módszertanával nem, vagy nagyon nehezen elérhető társadalmi csoportok, ezt úgy tudom mondani, hogy az alját meg a tetejét nem igazán tudjuk elérni. Ugye az alja azok a rettentő gazdagok, rettentő jómódúak.
A teteje,
vagy igen, a teteje, akinek a telefont is valaki más veszi fel, stb. Tehát át kell verekedni az embernek magát egy titkárnő, vagy valami ahhoz, hogy elérje, vagy asszisztensen, vagy bármi. Meg nyilván az alja, akik analfabéták, és úgy az alja társadalmi státuszban az alsóbb csoportok, akik analfabéták, nem nagyon tudják ezeket a kérdéseket értelmezni, nem is foglalkoznak, nem is érdekli őket, nyilván őket is meglehetősen nehéz elérni, és az van, hogy jelen pillanatban, igen, azok a társadalmi csoportok, akiket mi nem értünk el, azok is aszimmetrikusan egyrészt az alacsonyabb társadalmi státuszúak nagyobb arányba mentek el szavazni, mint korábban szoktak, másrészt pedig mindannyian egy irányba mentek el szavazni. És nagyjából ez a kettő lehetett az oka annak, hogy voltak ezek a torzulások, de mondom, a hiba határ kétszerese volt mindenkinél a legkisebb különbség, és most onnét, hogy 10 vagy 12 pont a különbség a valósághoz és a mérthez képest, az már mindegy az a helyzet.
Nem is a szám, hanem tényleg ez el szoktam mesélni ezt a sztorit, hogy a 18-as választási tempontban ültem a Lánchíd Rádió egyik műsorában, és akkor kapták a kollégák az SMS-t, hogy másnap mindenkinek kötelező állománygyűlés, és azonnal mindenki lesápadt, hogy na akkor Simicska bedobta a törő között. Én megmondtam, hogy de, hogy hát ne beszéltek már ilyeneket, hát tuti, hogy megmondtam én. És annyira megnyugtattam mindenkit, hogy teljesen mosolyjal az arcán távozott mindenki a stúdióba, és el is terjedt a híre, hogy nyugalom, aztán másnap reggel ugye Simicska bedobta a törő között. Hát ezt tette is velünk, mert hogy
nem, de
elkezdtünk hinni valami olyanban, hogy szerint csak izgalmassá válhat a történet. Te mire gondoltál, amikor megláttad a végeredményt?
Izgalmas volt, csak
első gondolat, csak más volt, hogy... amikor az első izét, és majdnem az egy teljes patkón arany sárga volt, amikor kijött az első.
Nem biztos, hogy azt bele lehet mondani egy kamerában, amit akkor gondoltam. Hát a hub az meg körvonalazódik az, amit akkor gondoltam.
De ki ne sípoljátok. Ez fontos.
De hát szerintem nyilvánvalóan nem csak nekem valószínűleg.
Én covidos voltam, hamar lefeküdtem.
Ja, hát ez egy jó, mindenki más volt a megoldás. Én meg elmentem szavazatot számlálni Szabolcsban.
Én ittam két pálinket és lefeküdtem aludni még ilyen.
Ez a rendes magyar.
Na jó, van. Még ilyen 80% körül feldolgozottságban.
Nem nyektetlek titeket, mert úgy tudtok még szerintem, még majd kialakul ez, hogy valami lesz.
Nyilvánvalóan napok...
Nem vettem a elnézést, tudom, de tömegek követelték, hogy Pulainak itt el kell véreznie, és olyan kemény izéként egyfajta havas Henrikként kellett volna itt felépnem a műsorban, nem megy, és érzékeny lélek vagyok,
megtisztel, hogy ilyen nagyvonalú voltál, és nem végezték ki élő televízió műsorban, és nem fröcsög itt most a vér szerteszét. Nyilvánvalóan azért a pontos választ akkor fogjuk tudni megkapni ezekre a kérdésekre, amikor csinálunk még 2-3 kutatásra választások után, amivel ezeket az eredményeket cross-validáljuk, és megnézzük, hogy pontosan mi volt előtte, mi volt utána, és aztán kicsikét újra kalibráljuk a rendszert. Ez amúgy is megtörtént volna, nyilván ennek annak csak örültem volna, hogyha kevesebbet kell kalibrálni. Az a bizonyos nemzetközi mérés, amit csináltunk, és meglehetősen pontos eredménytudatot, és amit ugye akkor nem akartunk elhinni, akkor az nyilván ez egy komoly támpont, mert ott készült nálunk egy kutatás, ami mutatja azt, hogy mennyibe kell menni. De mondom, egyrészt nem akartuk elhinni, tehát rendszeren kívülinek gondoltuk, másrészt pedig ugye azok az adatok nem a mi adataink, tehát annak az eredményét nem lehet nyilvánosságra hozni, az a nemzetközi partnernek az adatait. Teszem hozzá, ugye ott nem a pártpreferencia volt a lényeg, ott ilyen nemzetközi biztonságpolitikai kérdéseket kutattunk, ami így aktuális lett, ugye, hiszen a orosz meg a egyéb ukrán helyzet ezt indokolja. Csak volt benne egy pártpolitikai, pártpreferenciás bontás azért, hogy nézzük, hogy az ellenzék kormánypárt, kormányzati szavazók mit gondolnak az egyes kérdésekről. Tehát ott a pártpreferencia az egy melléktermék volt abban a történetben.
Jaj, bennem egy kicsit más gondolatok kavarognak, hogy nagyon könnyű ebben a szakmában mágiára kerülni, és valahogy a triumfálás az nem nagyon szokott sikerülni. Ugye, hogyha kiszivárog egy olyan adat, ami nem tetszik a népnek, akkor azért kapunk névtelen leveleket, hogyha meg más irányban valakit túl sikerül elkesíteni, akkor meg azért. És egyébként én azért beszélek kicsit másképp, mert ugye nem voltak nekünk nyilvános adataink, de amikor mi fővállalkozóként készítettünk nem nyilvános adatokat, én tucat számra szembesültem azzal az elmúlt egy esztendőben, hogyha nem volt elég jó az adat, akkor azonnal meg volt kérdőjelezve a munkánk. És ez egy ilyen nyomás mellett nagyon nehéz dolgozni, hogy már remegve küldöd el az e-mailt, amiben mondjuk mutatod, hogy ebben a választókerületben, uh-huh. tudom én, 11 pontos a lemaradásod, Béla.
És azt mondja, hogy ti csesztétek el. Vagy...
Hát ez az első reakció, igen.
Igen, mert nyilván olyan az, hogy de hát akivel beszélek, mindenki rám szavaz. Soha ennyien nem jöttek el még a fogadóórámra, mint korábban, és csomó ilyen mikrokörnyezetből vett minta, ugye sokszor is idézőjelben.
És egyébként mondja, ilyen nyomás sajnos tudhatni egyébként a kutatóra is. Tehát ez, hogy akkor hú, hát akkor nem tudom, mintát alakítsuk így, vagy... Most nem tudom, ezt tudhatni sajnos az ember.
Ez ugye annyira igaz, hogy nyilván ugye bennünk is felmerült a kérdés, hogy akkor most melyik mérés a pontos, a nemzetközi legkért módszertan alapján, vagy az általunk korábban kidolgozott módszertan alapján, és nyilván bennünk is az volt, hogy hát miénk pontos, hiszen eddig mindig pontos volt. Egy dolgot még nem mondtam, csak akartam, hogy...
Igen, most még egy mondat, hogy azért emlékezzünk vissza arra, hogy oké, te mit kaptál most, de egyébként meg 5 nappal korábban Hannendre Mediántól mit kapott.
Hát persze, igen. De és emlékezzünk vissza arra, hogy amikor mondjuk mi voltunk a legfontosabbak főpolgármester választásnál, Kótosz népszavazásnál nem sorolom, akkor meg mit nem kaptunk. Mert akkor viszont nem kaptunk semmit. Nem kaptuk meg azt, hogy milyen szuper jó.
Valahol értsétek meg a népet is, a politikusokat, ne a népet.
De
ez a normális, nem? Hát, hogyha valakinek az a hivatása, hogy közvéleményt kutat és eltalálja, hát
az a természetes. Igen, abszolút.
Ebben valahol nincs.
Igen, ez kicsit olyan, mint amikor gyerekkoromban, hogy hát az aranyérem az olimpián, az a természetes. Ha valaki hatodik lett, hát...
De egy fontos dolgot nem mondtam, hogy ez
csak vicc volt.
Az előbb belekezdtem abba, hogy feltételezhetőek, de ezt még nem tudjuk, mert még tényleg kellnek a validáló adatok, hogy miért lett pontosabb a népszavazásos, meg a főpolgármester választásos történet, meg az általában a polgármester választásos történet, mint az országgyűlési választásos történet. Azért, mert ugye nagyobb ezeken a részvétel. Az országgyűlési választáson nagyobb a részvétel, és olyan társadalmi csoportok mennek el országgyűlésén szavazni, akiket sokkal nehezebb kutatni.
És hogyha azok egyfelé húznak,
azok elmennek, és egyfelé húznak, akkor azok nagyon durva eltolják, és most ez történt, te szavazók közvetetben is, elmentek, és egyfelé húztak.
De egyébként szerintem önmagában könnyebb egy településnek a választási eredményét megjósolni, vagy egy választókerületnek. Mert ott be tudsz gyűjteni annyi információt, hogy adott esetben a közvélemény kutatási adatot a vélt, de nem mérhető dolgokkal korrigáld. Tehát például volt egy kisváros, ahol 10 évvel ezelőtt volt egy közvélemény kutatásunk, tisztán emlékszem, és ott nekem meg lett mondva, hogy van 2 olyan szavazókör, ahol ti vélhetően nem fogtok tudni senkit sem megkérdezni, úgyhogy megpróbáltuk egy utca szinten belőni, hogy onnan, és akkor láttuk, hogy tényleg nem, és ott például tudtuk, hogy mindenki szintén azt mondták, hogy ott 80% lesz a Fidesz. És akkor ott egyébként tudtuk korrigálni, és a végén jól kijött az adat. Tehát, hogy mikroszinten ez sokkal könnyebb megcsinálni, mint országosan.
És ezzel nem azt mondjuk azt, hogy országosan lehetetlen,
ja,
és mi csak azt sem mondom, hogy a időközi, tehát a választás közi kutatások mindegyikét ki lehet dobni, és érvénytelen nem, azok a mindegyike pontos, pontosan azért pontos, mert azok az embereket érjük el, akik egyébként akkor politikai nem is aktívak. És hogyha mondjuk egy orosz-ukrán kérdésről, egy áremelk inflációról, egy tanársztrájkról, egy bármilyen aktuális kérdésről megkérdezünk valakit, mondjuk egy 1000 fős országos mintán, abban biztos vagyok most is, hogy azok az eredmények tűpontosak lesznek, mert azokról a kérdésekről azok az emberek, akik most akkor elmentek szavazni, és egyenlőre szavaztak, azok nem értesülnek, nem fontos számukra, nincs véleményük, nem is értik, hogy ott pontosan mi történik.
Jó, pont. Na, majd még térjünk vissza ezekre, amíg van kedvetek, majd már máskor is jönni. Szóval, hogy arra mit gondoltak, hogy van most már gyakorlatilag ez lett a konklúziója az egész választásnak, és ez elég népszerű vélemény lett így az ellenzéki oldalon, hogy az ellenzék nem is győzhetett volna. Ez egy kicsit szembe megy megint azokkal a számokkal, amikről beszéltetek, ugye?
Most abban nem volt be, hogy az ellenzék győz, az egy fontos dolog. A listás eredményeket...
Okay, mi csak de hogy semmilyen szinten...
A listás eredményeket mérjük, sőt a hazai listás eredményeket, ez egy fontos kitétel.
Jó, szóval hogy mit gondoltok arról, hogy az ellenzék esélytelen volt tulajdonképpen? Hát végülis nektek a kiszivárgott kutatásotok az ezt mutatta, nem?
Hát azt igen, az tulajdonképpen a végeredmény volt, de azt egyébként gondolom, hogy azért akkor jobb volt annál a helyzet egyébként. Sőt, október-november fordulóján már láttam olyan számokat, ami alapján esetleg akkor meg lehetett volna az ellenzéknek. Tehát, hogy én azt egyébként nem állítom, hogy ez egy teljesen lehetetlen küldetés lett volna. Hogyha ez lehetetlen küldetés lett volna, akkor a Fidesz nem áll neki 100 milliárdokat kiszórni 13. havi nyugdíjra, és mindenféle olyan intézkedéseket megtenni, bebetonozni médiatanácsba saját új emberét, stb. Tehát egy csomó mindent megcsinálta, amit egy olyan politikai erő, aki teljesen biztos a dolgában, nem csinál meg. Én azt gondolom egyébként, hogy sok dolgon ment el ez a választás, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak Márki-Zay Péter, meg csak ez, csak az, csak amaz, hogy csak a jobbikosok, csak ez, csak. Sok apróságból adódott össze, tényleg bullet pointokba szedve, nem volt hosszú ideig tartó közös ellenzéki kommunikáció. Ezt talán ebben a műsorban is mondtam már másfél évvel ezelőtt, hogy legalább a koronavírust ki kellett volna emelni az egymással való versengésből, és annak egy közös felületet találni Facebookon, közös arculattal, közös módon, mert ugye akkor már tudták, hogy együtt fognak indulni. Tehát, hogy legalább lett volna egy olyan téma, amiben a közös kampányolásra rátanulnak, megismerik egymást a szereplők. Akkor az lett volna még nagyon hasznos, hogyha a választóknak elmagyarázzák, hogy indulnak. Tehát amikor mi rurális térségekben végeztünk kutatásokat, akár március végén, nem egyszer érződött az ember hangján, hogy így az ellenzék közös lista, tehát nagyon sokan nem értesültek arról, hogy az ellenzék együtt fog indulni, és hogy fogja látni a szavazólapon. Tehát nagyon sok apróságból, identitás problémák, mindenféle szervezettség, hogy hát ugye miniszterelnök jelöltnek túl sok ki nem kényszerített hibája volt. Nagyon-nagyon-nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy mik voltak azok az apróságok. Nem tudtak témákat találni, amiket hosszú időn keresztül nyomtak volna, és úgy, hogy az embereket tényleg húsba vágóan a mindennapjaikban érdekel.
Szerintem sincs egy válasz.
Igen, nincs egy válasz. Két oldalnyi bullet pointot lehetne összeírni, hogy milyen apróságok. Gondoljunk csak a köztársasági elnök jelölésre. Hónapokkal lehetett volna megelőzni a Fideszt. Tehát előválasztásnak vége volt, két hét alatt meg lehetett volna szűni egy nevet. Erre január végére sikerült megszűni egy nevet a Fidesz után.
Fidesz adott válaszként, és akkor is voltak benne csavarok.
Annyi apróságból tevődik ez össze. Tehát nem lehet a háborúra Márki-Zay Péterre, vagy erre-arra kenni.
Hát a legvégén, akkor tényleg azt pont az előző műsorban is meséltük, hogy beszéltük, két téma maradt állva, a háború és béke, illetve a rosszabbul élünk, mint fél éve. És ezek mind a kettő téma a Fidesz irányába dőlt. Egyébként én az események után közé tettem egy írást a mi oldalukon, meg a Facebook oldalon, és kint van ez a Miért nyert a Fidesz című írás. És ugye abban elővettem olyan adatokat, amelyeket az utolsó másfél hétben csináltunk, részben a nyilvánosság számára, részben nem nyilvánosság számára, és azokból az a helyzet, hogy elég pontosan ki lehetett olvasni azt, hogy azokat az ügyeket akkor már részben megnyerte a Fidesz. Az volt a kérdés, hogy a szavazók is arra fognak-e mozogni, vagy sem. És abban benne volt például, hogy igen, az emberek azt mondják, hogy rosszabbul élünk, mint fél éve, vagy negyed éve is akár, de hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy és ön szerint kinek a kormánya alatt fog majd tudni jobban élni, ki az, aki önnek majd szebb jövőt fog tudni biztosítani, senki se értse félre ezt a mondatot. Akkor arra az a válasz jött a bizonytalan szavazók jó részétől, illetve az ellenzéki szavazók 11%-ától is, hogy a Fidesz. A Fidesz szavazók csak az 1%-a mondta, hogy az ellenzék. Ugyanígy például mondjuk az orosz-ukrán háború kérdése, ön szerint melyik kormány az, amelyik nagyobb biztonságot tud nyújtani a polgárjának egy ilyen háborús helyzetben? A Fidesz szavazók teljesen mindegyike Fideszt mondott, az ellenzéki szavazók 15-20%-a az is a Fideszbe mondta. A bizonytalan szavazók, akik erre érdemben válaszoltak, ilyen 90-10-ányban a Fidesz mondták be. És ezek pontosan azok a dolgok, amivel te szavazót számlálóként a helyszínen abszolút szembesültél. És ugye a kormány, meg a Fidesz erre az ügyre nyilván egy csomó hamis és csomó hazug mondattal, meg hamis állítással elköltött x milliárd forintot, az az x milliárd, kb. Szerintem 4-5-5 nagyságrendileg, az az x milliárd forintot az el tudott jutni oda, ahova az ellenzének esélye sem volt eljutni, és szerintem majd nagyon komoly struktúrális alánytalanság. És azok, tehát a te szavazóidhoz Szabolcs 3, 5/3-ban
ja, semmi. Ellenzék nem létezik. Pártok egyáltalán nem léteznek.
Pártok nem léteznek, talán valamennyire Fidesz létezik. Fidesznek
van egy olyan... Fidesz az abszolút létezik. Ez egy stabilitást ad, az egy biztonságot ad, az egy folytonosságot ad, ami megint csak a stabilitást...
És így jön be, hogy az ellenzéknek az a, hogy most akkor összefogunk, nem fogunk össze, milyen lesz a nevünk, nem lesz nevünk.
Milyen lesz a 7. frakciónk.
Lesz a 7. frakció, ki lesz a 42. helyen. Tehát, hogy ezek azok onnét nézve, hogy valójában egy brandet kellett volna felépíteni. Ugye ami egyébként kb. Mit tudom én, 5-10 évvel ezelőttig megvolt, hogy akkor két brand volt, a Fidesz meg az MSZP. Azóta nyilván az MSZP is elkopott, a DK valamennyire feljött, de nem a te szavazókörödben, az urbánusabb szavazókörökben, ahol egyébként látszik is, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb, vagy kiegyenlítettebb eredmények születnek.
Most ugye, ez nagyon-nagyon leegyszerűsítés lesz a helyzetnek, de ugye ott tartunk körülbelül, hogy külön nem megy a történet, együtt nem megy a történet. Ti hogy látjátok azt, hogy látjátok a jövőt? Tehát mi lehet itt? Azt szokták mondani, hogy na, most egy ilyen nagy összeomlás után majd valami új is esetleg szárba szökkenhet, és akkor majd ki tudja,
igen.
Merre felé mehet ez a történet ezekkel az arcokkal, akik azért most már, ha belegondolok, a ellenzéki padsorokban rengeteg olyan arc van, aki eddig egyszer se tudott nyerni, de most listáról bekerül ilyen-olyan nagy...
Kormányokban is. Orbán Viktor még csak listáról került be a parlamentben. Fontos dolog.
Ettől most ő végtelő szomorúan érzi magát. Na, szóval, hogy merre mehet ez a történet szerintetek?
Nekem az a véleményem, hogy azt mondtam korábban, hogy minél nagyobb lehet egy választási vereség, annál valószínűbb, hogy 2026-ban így ezeket a pártokat így kötőjelesen nem fogjuk látni. És ezt továbbra is tartom. Szerintem a közeljövőben egyfajta korlátozott versengés fog zajlani a pártok között. És ennek már vannak jelei, ugye azáltal, hogy Márki-Zay Péter bejelentette, hogy párt szervezi a Mindenki Magyarországa mozgalmat, azáltal nyilván alapvetően a Jobbik szavazóira hajt, akkor a Momentum próbálja magát megkülönböztetni, és próbál innovatívabb lenni a többieknél, diktálni az iramot. Gyurcsány Ferenc bejelentkezett gyakorlatilag az egész ellenzéki patkó, vagy legalábbis a baloldali részének a vezetésére. Tehát egyfajta korlátozott versengést tudok elképzelni, hogy lesznek ügyek, amiben együtt kiállnak, bizonyos esetekben mértéket is fognak tartani az egymással való vetélkedésben, de azért vetélkedés lesz. És ez viszont félő, hogy azért összességében több szavazót nem biztos, hogy tud hozni, hanem sokkal valószínűbb, hogy a meglévő tortának az új leszeretelési kísérletei fognak következni. És akkor lehetne, hogy egy ilyen környezetben kinő egy új párt, vagy egy új mozgalom, csak annak, és ez lenne ugye egy ilyen, sok ember erre gondolt, hát akkor, hogyha ők így fogják csinálni, akkor majd lesz valami új. De ennek viszont azért nem látom a következő egy-két évben a lehetőségét, mert Magyarországon megszervezni egy pártot, az tényleg nem egyszerű feladat, hiszen a magyar emberek nem politikailag úgy nem aktívak, hogy több ezer ember hirtelenjében kedvet kap pártot szervezni, Másrészt, ha valaki kiemelkedik egy politikai szereplő, akkor azt a Fidesz box kesztyűje elég hamar el fogja érni.
Hát meg a másik oldal.
Tehát
is.
Nehéz azt elképzelni, hogy a, nem tudom, a Big Four valamelyik középvezetője vagy felsővezetője a Dunaparti 7. emeleti irodájából azt mondja, hogy én holnaptól csinálok egy pártot, és tudom, most Gattyán György mondaná valaki, de az ő esete szerintem egy kicsit más, és ott azért...
Már se sikerült annyira.
Igen, most se sikerült annyira jól. Pontosan. Tehát azt hiszem, hogy nagyon nehezen tudnak következő egy-két évben erőforrások és tetrekész emberek nélkül egy új politikai erő megnőni, úgyhogy mellette azért tényleg van 6-7 másik. Viszont azt is gondolom, hogy tényleg nem fogunk 26-ban pont így neki menni. Tehát valamilyen blokkosodás el fog kezdődni az ellenzéki térfélen belül.
Ebben a kérdésben azt hiszem Karácsony Gergely mondta azt, hogy nem a az összefogás volt a probléma, hanem a túl kevés összefogás. Ezzel nagyjából ugyanazt mondta, amit te csak egy fél mondatban összesűrítve. És én is hajlamos vagyok ezzel nagyjából egyet érteni, hogy lesz hogy valami fajta versengés. Most melyik az Arika blame game, tehát az Arika kimutogatás, hogy ki miért felelős. Nyilván ennek olyan része is van, hogy mondjuk ebben a versengésben lehet, akkor több szereplő már ne jöjjön bele, mert mégiscsak bonyolítja a képletet. Itt nyilván arra gondolok, hogy mondjuk például Márki Zajt mindenki távol látná ebből a történetből, legalábbis az a 6 párt, aki ebbe vele került, márhogy a parlamentbe. Szóval, hogy jönni fog valamiféle versengés, és azt gondolom, hogy lesz valamiféle tömbösödés. Nem fog tudni új szereplő ebből kijönni, vagy hogy kijön új szereplő, akkor az úgy jön ki, hogy a tömbösödés egyik része az valamivé összefor. És valami új szereplővé összefor, de hogy a semmiből új szereplő, azt én sem nagyon látom, hogy jönni fog. Vagy hogyha jönni fog, akkor marginális marad, mint ahogy egyébként az új szereplők. Mindig van egy ilyen ív, amit bejárnak, Jobbik, LMP, Együtt, Momentum az most éppen itt van, nyilván mehet bárhova, csak hogy mindegyik azért egy hasonló évet jár be, bárhogy is nézzük. Nyilván mindegyik először a fiatal szavazók szívét dobogtatja meg, akkor ők ezt elhiszik, hogy hú, hát mi vagyunk a jövő pártja, és aztán a fiatal szavazók hirtelen elfordulnak, amikor jön egy következő formáció megdobogtatja a fiatal szavazók szívét, eleve akik akkor fiatal szavazók, azok később már nem is annyira fiatal szavazók. Szóval, hogy ezeknek mindegyikének van egy ilyen életciklusa, és mindig egy jól látható egy felemelkedés, visszaesés, kis felemelkedés, kis nagy visszaesés. Mindegyik ezt mutatja. Szóval nyilvánvalóan érdemes körülnézni, és persze nyilvánvalóan azt, amit te is mondtál, hogy van egy kétoldalnyi bullet point teleírva, szerintem még lehet akár 10 is, ami el lehet követve az elmúlt időszakban, hát azok azért egy részével lehet mit kezdeni.
Igen.
Tehát, hogy egy részük adottság, egy részükkel nem lehet mit kezdeni, választási rendszer az adottság, egyes politikai szereplők aktivitása az adottság, tehát hogy van néhány dolog, ami adottság, de van csomó dolog, ami nem adottság, amivel nagyon lehet kezdeni, és én azt javaslom mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, hogy bizony így össze azt a 2-20-10 oldalnyi bullet pointot, és nézze meg, hogy mi az, ami az ő hatáskörén belül van, meg az ő cselekvési képessége, meg cselekvési határain belül van, és mi az, ami azon kívül van, és foglalkozzon azzal, ami azon belül van. Ami azon kívül van, az pedig vagy keresen szövetségeseket, és együtt csinálják meg, vagy hát engedjék el, mert hogy akkor azzal nem tudok mit kezdeni, azzal együtt kell majd egy később adott pillanatban nyerni. Szóval szerintem azért lehet, tehát van teendő, van is mozgástér, egyetértek vele, hogy szűk, egyetértek vele, hogy az irányított, és messze nem könnyű ezt a történet magrani, de azokkal a vélekedésekkel, hogy ebben a rendszerben nem lehet nyerni, azzal nem értek egyet. Nyilvánvalóan azzal hajlamos vagyok értelni, hogy azért kell a ilyen Fidesztől ki nem kényszerített hiba, vagy elkövetett hiba is egy ilyen győzelemhez, amit egyébként a Fidesz sokszor elkövetett az időszakban.
Hát ez lett volna a háború, aztán
legvégén, meg, a legvégén nem? Pont nem. A legvégén pont nem. A legvégén a két fontos ügyet, ami számunkra fontos volt, azt mind a kettőt megnyerték, és mind a kettőt hozták. És nyilván persze itt elhoztatjuk a strukturális ügyeket, hogy
ne hozzuk el.
Azért tudták megnyerni a háború ügyet, mert a teljes nyilvánosság, vagy a nyilvánosság nagy része az ugye velük volt, mert ők tudtak elkölteni x milliárd forintot, mert. Persze, ez része az egyenletnek.
Jó, ha elfogadom azt, amit mondtatok, hogy, hogy ott az elején, mint az utolsó pillanat, meg a, ez a elköltött meg a struktúra, tehát hogy ott a, megindult egy bizonytalan tömeg is, és egy irányba ráadásul is ez, ugye, ez okozta ezt a jelentős billenést, oké, okay, de mondjuk ezt a mi hazánkra ezt nem húzhatjuk rá. És a mi hazánkat is ehhez képest...
Senki nem mért. Ez egy fontos dolog. Ezt még elcsak azt mondom az elején, bocsánkezve el, ugye, hogy senki nem gondolt, mért kétharmadot, ugye abban is benne, hogy mindenki a hiba határ kétszeresével legalább távolabb volt. A másik pedig, hogy senki sem gondolta, hogy a mi hazánk, vagy miért az, hogy a mi hazánk.
De miért következhet?
Én január-februárban láttam csak őket biztos befutónak.
A Covid, amikor a
Covid téma. Covid korlátozások, Covid téma, így van.
És akkor mi húzta be őket? Mi tolhatta be őket?
Valószínűleg ez a Jobbik szavazó történet, de ennek még utána kell járni, szerintem. De az azért lát, bizonyos... Budapesten ez nem teljesen igaz. Bizonyos vidéki választókerületekben nagyjából centire pontosan ki lehet mérni, hogy Jobbik szavazók mit csináltak. Egy részük otthon maradt, egy részük átszavazott a Fideszre, egy részük a ellenzék összefogásra, egy részük pedig a mi hazánkra. Tehát bizonyos vidéki választókerületekben ez tényleg gramra pontosan megvan. Budapesten ez egyáltalán nincs meg így. Tehát Budapesten vannak olyan szavazók, akik az ellenzékre szavaztak 18-ban, de most a kormánypártra szavaztak. Hogyha megnézzük a szavazóköri eredményeket, akkor látjuk, hogy ezek általában a panelesebb, alacsonyabb státuszon, ez mindig a nagyvárosokra is.
Erre utaltam, hogy kétféle polarizáció volt. Volt egy iskolai végzettség szerinti, ami erősödött tovább, és volt egy település típus szerinti.
Ugye, tehát magyarul
ma úgy tűnik, hogy több közös pont van egy általános iskolai végzettségű budapesti szavazata, vagy motivációja, amik oda vezették, és mondjuk egy Csongrád megyei kisvárosban élő általános iskolát végzett ember között, legyen az 40 éves, vagy 65, vagy akárhány.
Ez a teljesen és ráadásul ez a mozgás, ez nagyon fontos dolog, ez már 14-ben elkezdődött.
Igen.
Tehát már 14-ben az ellenzék több helyen nyert, jobb eredményét értem mondjuk a belvárosokban, ahol korábban nem. Ez 18-ra folytatódott, és ez most arra ahhoz képest legalábbis csúcsra lett járatva. Tehát mostanra lényegében az ellenzék, hogyha nagyvárosokat nézzük, ahol nyilván van ennek értelme, vagy középvárosokat, és ott is van ennek értelme, ahol ezt mi megnéztük, ott mindenhol az van, hogy a panelesebb, alacsonyabb státuszú emberek által lakott területeket elvesztette, vagy szavazatot vesztett. Teszem hozzá, ott ugye elkezdett a mi hazánk létezni. Ahol egyébként, amúgy egyébként 14-ben Jobbik terület volt, zárójel, tehát ellenzéken belül Jobbik vitte azokat a vidékeket, amit egyébként, akik egyébként korábban a nagy MSZP-ről, amikor még volt nagy MSZP, ondét csorogtak le ugye a Jobbikhoz. Ezek a szociálisan érzékeny, ám bátorra, nacionalista ideológiára, nemzeti ideológiára fogékony szavazók. És az ellenzék megnyerte, vagy jobb eredményeket ért el belvárosiasabb, polgárosultabb, kertvárosiasabb elit negyedekben, mondom, és a 14-18-22-ben egy ilyen tök egyértelmű ívet lehet rajzolni ebben a sztoriban.
Hát mi hazánknál most volt egy közel 2000 fős választások utáni kutatás, és ott a 18-as voksra is volt kérdésünk, hát amennyire ugye, hinni lehet, De ez egybevág egyébként azokkal a számokkal, amiket láttam korábban, tehát márciusiak például, hogy a 330 ezer szavazója van a mi hazánknak, vagy volt ugye vasárnap, ebből 150-200 ezer között van, aki egykori jobbikos, tehát 2018-ban egy jobbikos volt, és olyan 70-100 ezer között, akik fideszesek voltak. És akkor maradék meg, aki nem volt 18-ban, vagy új szavazót, még fiatal volt, vagy valamilyen okból nem szavazhatott. Én azt látom, hogy így áll össze ez a tábor. Tehát azt lehet mondani, hogy a Jobbik 18-as táborának valahol az 50 és a 60 százaléka között maradt a közös listánál. Uh-huh. És 40 és 50 között látom, hogy valami más csinált. Uh-huh. Körülbelül ezt a 150-200 ezeret már mondtam, körülbelül 100 ezer, 150 ezer mehetett át a Fideszhez, és akkor van egy kevés MKKP, vagy otthon maradt, vagy Azt a kérdésem, de, de ez egyébként nem magyarázza meg azt a majdnem 900 ezer főnyi különbséget. Azért, tehát, hogy a felét vettük hát le.
A felét
vettük
Budapesten le a harmadát, országosan kb. A felét, igen. Vagy kicsivel több, mint a felét, ezzel teljesen értek. Nyilván a többiek azok, akik vagy a háború, vagy pedig a szociális kilátások miatt vagy otthon maradtak, vagy a Fideszre átszavaztak. Azt a kérdést tett fel még, hogy mit érdemes csinálni a politikusoknak egy ilyen helyzetben, vagy legalábbis valami ilyesmi volt a kérdés. Azért azt látom, hogy mind a budapesti, mind a vidéki választókerületekben az ellenzéki jelöltek többsége, nem mindenki, többsége rettentő sokat mozgott. Rettentő sokat dolgozott, felszántották a vidéket, ellentétben talán még a korábbi választásokkal. Igen. Szerintem sokkal többet dolgoztak, nagyon sokkal. Sokkal többeknek sokkal nagyobb stábjuk van, akár aktivista, akár egy ilyen szorosabb mag, és én azt gondolom, hogy ilyen valami, hogy jászmunka el lesz végezve, meg a posztraumás stresszből majd hogyha kijönnek ezek a jelöltek, meg ezek a szereplők, akkor szerintem rá fognak jönni, és én azt javaslom, hogy jöjjenek rá, hogy hát ilyenkor érdemes elkezdeni a munkát, most valójában folytatni. Mert hogy ők nagyon sok munkát elvégeztek, és azt szerintem az nem múlik el nyomtalanul. Ők azokat a településeket végigjárták, azt a 20, 40, 80, 100, 120 települést, ami nekik volt, azokat végigjárták, helyi kapcsolatokat alakítottak ki, mindenhonnét vannak új és régi és jó ismerőseik, szerintem ezt a munkát szeret is érdemes is folytatni.
Az utok teszem, hogyha én pártelnök lennék, és mondjuk a pártelnöki tevékenységemnek az lenne a végeredménye, hogy eltűnt a szavazóimnak a fele, akkor nem biztos, hogy elkezdenék a vereség nulladik másodpercében egy harmadik személyre mutogatni, hogy ő volt ennek a okozója.
Lehet, hogy ezért nem vagy pártelnök.
Hát, ezért is. Nem, én nem szeretem, hogy ez most úgy tűnjön, mint hogy tudom, Jakab Péter. Szerintem személyesen tök bírnám ezt emberünket, de hogy hogy elporlad gyakorlatilag a pártja, és ő volt az első, aki Márki-Zay Pétert megtalálta, és nem volt túl elegáns itt, ugye a történet, azért nekem ebben itt, van egy kis nem annyira európai jelleg.
Itt annyit azért meg kell jegyeznem, hogy azért a Jobbiknak a 20%-ról való leesése az 2018-19. Tehát a Jobbiknak...
Hát a felét azt kb. Az első évben vesztette el a szavazóinak.
Így van. És,
nem sikerült megfogni a sztorit, hanem.
Hát oké, csak most azért mindig egy olyan pártról beszélünk, ami 29 egyénit be tudott húzni, amiből a végén ugye sajnos egyet se egyébként, ugye összempontjukból sajnos, de hogy még mindig azt lehet mondani, hogy van egy olyan félmilliós Jobbik tábor, tehát az nem kevés.
Most múlik.
Hát, bocsánat. Majd meglátjuk.
Ennyire nem tudunk a jövőben nézni, csak tehát, hogy amikor én azt tapasztaltam mindenhol magam körül, hogy a választók, az ellenzéki szavazók keresték még magukban is valahol azt, hogy esetleg mi is benne vagyunk ebben a történetben, hogy ez most így nem jött össze, mert nehéz volt szembesülni ugye a valósággal. Akkor hogy a fenébe történt meg, hogy a politikának a magas szintjén ennyire zéró önreflexió.
Szerintem a kifelé mutatott és a befelé elvégzett önreflexió között azért szerintem van különbség.
Hát oké, de én kint vagyok, tehát én, mint választópolgár,
nekem arra rendes szükségem. Igen, ez egy választás kérdése, hogy gyengének mutatom magamat, úgyhogy egyébként a kongresszusom lesz, és tudom, hogy az ellenzéki miniszterelnök jelölt valószínűleg pártot fog szervezni, és abból remélek több politikai tőkét, hogy mutatok egy önreflexiót, vagy pont az ellenkező, azt mondom, hogy én erős vagyok, és megyek tovább.
És ráadásul mind a kettő lehet egyszerre valid, mert lehet, hogy az egyik rövid távon működik, vagy a másik pedig hosszú távon működik jól. Ugye itt Karácsony Gergely volt az egyedül, aki egy azt mondta, hogy nem az, hogy lemond, hanem és le is mondta, de hogy nem is indul újra. De ugye az MSZP-ben meg a Momentumban is tisztítás, kötelező tisztítás van egy ilyen helyzetben, tehát ott is kvázi lemondott az elnökség, nem mondott le, de hogy újra meg kell méretműk magukat egy hónapon belül. Szóval, hogy mégis ez a folyamat zajlik, és igen, ez egy taktikai kérdés, de még egy dolgot hadd mondjak el a kutatásokról, hogy mégis érdemes mérni, hogy azért nagyon sok adat, akkor is, amikor nem látjuk, mert a valóság érzékelésünket sok minden torzítja egy ilyen kampány során, azért nagyon sok minden ott van. Mi mértük a párt preferenciát nagyon sokáig, még akkor is, amikor már nyilvánvalóvá volt, hogy nem fognak pártok indulni ezen az ellenzék oldalon, hanem legyen összefogás. De mégis benne volt a pártpreferenciás kérdés a kérdéseink között, a helyi kutatásokban és meg az országosokban is. És azt láttuk, hogy elkezdtek eltűnögetni a pártszavazók. És az összes pártnak a szavazói bementek 5%-os küszöb alá, leszem hozzá először a Jobbik. És el is kezdtük kérdezni egymás között, hogy mi a fele történik a Jobbikkal, hova tűnnek a Jobbik szavazók. És akkor hát mi mondtuk, hát jó, igen, és közben persze az összefogás szavazó elkezdett növekedni, ugye aki csak az összefogásra szavazna, és konkludáltuk, hogy hát akkor az valószínűleg az összefogás szavazóhoz. Mert egyébként ugyanaz a társadalmi csoport is ment oda, stb. Tehát azt validáltuk ezt a hipotézist. És egyébként még azt is merem mondani, hogy valószínűleg akkor azok a szavazók tényleg oda mentek. Ez mondjuk egy január-február magassága. Aztán egyébként szépen lassan az összes többi pártnak is elkezdtek a szavazói bemenni 5% alá. MSZP, Momentum, nyilván LMP párbeszéd sose volt, DK is csökkent, de azért az 5% fölött maradt, összefogás szavazó, meg közben párhuzamosan elkezdett növekedni. Szóval, hogy ezt a típusú elvándorlást valójában mi tök hamar láttuk, csak nem vettük észre. Most már nem gondoltunk neki jelentőséget, azt a jelentőséget tudott neki, hogy ők, hát igen, ők hisznek az összefogásban, mert hogy közben összefogás szavazók hasonló demográfiával nőttek. Most már tudjuk, hogy valami történt a Jobbik szavazókkal. A Jobbik szavazók bizony elkezdtek akkor már párologni január-február környékén. Nyilvánvalóan a választás utáni elemzésnek egy fontos része, hogy azokat az adatokat újra elővesszük, azt is agregáljuk, mert hogy ezt nyilván most már meg tudjuk tenni, és akkor pontosabb képet tudunk kapni arról az időszakról. Szóval, hogy keretes szerkezetbe helyezem a műsort, még nincsen mindenre válaszunk, de sok mindent látunk, amiből majd fogunk kapni válaszokat.
Köszönöm szépen a keretet, és itt az új lap. Már ma, ugye a húsvét miatt mától kapható.
Itt is van.
Ott is van, kettő, több is van belőle. Bár Miklós nagy interjúnk van, budai hangmelléklet, Csizmadia Ervinnel is van interjúnk. Úgyhogy jó szívvel ajánlom új fent, és hát menjünk tovább. Mi tényleg menjünk tovább. Nem tudom, az ellenzék az mit kezd majd magával. Bizonyos szempontból érdekes időszak lesz. De abban meg tudtunk állapodni a legutóbbi műsorban is, hogy akármi is történik, mindenképpen egy izgalmas politikai időszak a következik.
Ez kétségtelen.
Tépet sorsú, nehéz jövő elé néző kis hazánknak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és köszönöm szépen, hogy még egyszer eljöttetek.
Én is köszönöm a meghívást.